Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3.400.000.000 forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos haváriamért biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Mecsed Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyi tárca az MT-t. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta Balogh János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkezett drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Hasonló incidens történt Moldovában is. Végül az időjárásról, fátyolfejük szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Thank you.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa harmadik napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szentatya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek. Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eredelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll, 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szentatya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijotéjára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
Valamint avilai Szent Terézre, és Miguel de Unamunóra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szentatya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi életvédelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi életvédelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, ha a közjó eltűnik a politikai látóhatáról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leó pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát.
La grammatica elemental de la convivencia.
Az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leó pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi.
Derecho fundamental che tutela l'ambito más íntimo de las personas.
Leó pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szentatya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szentatya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyi püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzelbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyháza maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta,
la imagen de un viaje en el que el destino es Dios,
amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ét szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk. Elzárva magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelik magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okoz a másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel úton során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy síkságok után nagyvárosokba tér be, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenekelőtt a Krisztussal való közösségben, szeretettel megőrizve a kaput hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia.
Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékelt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben élik meg, az Úr hívása az élet ígéreteként ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspöküknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szentatya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek. Zárta a spanyol püspökököt intézett beszédét Leó pápa.
Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyházmegye székhelyén az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. a Szentatyát José Cobo Cano bíboros madridi metropolita érsek és két kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homíliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de két évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fel egy része, és éppen megtalálták a szobrot. Leó pápa elmondta, ez az 1000 éves Mária tisztelet, mely oly erős Madridban, jelzi keresztény gyökereiket, amelyek meghatározzák közösségüket, és élettel tölti meg. Jelzi ugyanakkor azt a nagy reményt is, mely továbbra is lelkesíti őket zarándokútuk folytatásában. Egy leomló falnak köszönhetően találkozott újra az anya népével. Ez gondviselésszerű esemény, mert megmutatja az utat, amelyre Jézus szent édesanyján keresztül minket hív. Első látásra egy leomló fal nagy zajt csap, káoszt, rendetlenséget okoz. Ezzel együtt azonban teret nyit, új lehetőségeket ad és a helyreállításra sarkal. Mai társadalmainkban még most is sok olyan fal áll, mely nem megvéd, hanem elválaszt, eltávolít, elszigetel. Olykor, amikor azt gondoljuk, hogy a falak ledöntésével szembe kellene néznünk a nekünk nem tetsző dolgokkal, inkább alátámasztjuk, vagy még többször inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket a falakat. Mindazonáltal az almudénai miasszonyunk a maga jelenlétével és biztos oltalmával mást üzen nekünk. Ahhoz, hogy valami újat, szépet és tartósat alkossunk, készen kell állnunk arra, hogy ledöntsük a falakat, mert az út újrakezdéséhez térre van szükségünk, amelyen át távlatok nyílnak előttünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az Úr együtt zarándokol szent népével, meghallgatja félelmeit, és gondosan fogadja a jó iránti erőfeszítéseit, a pápa arra buzdította a madridi híveket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot hitükről, hogy az atya szeretett tervét szemléljék. Tartsanak ki a tevékeny szeretetben, hogy egyetlen testvéri családban gyűjjenek össze, ne veszítsék el a reményt, támogassák egymást a világban való működésükben. Leó pápa azért imádkozott, hogy az almudénai szűzanya példájára és közbenjárására erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámos Néa Csúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Medárdról, Páduai Szent Antalról és Batthyány Stratman Lászlóról.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádió hallgatók. A mai adásunkban három különböző témát fogunk érinteni. Három szentről fogunk beszélgetni. Június 8-án ünnepeljük Szent Medárdot, tehát Medárdról fogunk beszélgetni, Páduai Szent Antalról, és műsorunk vége felé pedig Batthyány Stratman Lászlóról fogunk beszélgetni. Június hónapja Szent Iván hónapja, és ebben a hónapban több szentről is tanulunk. Medárd napja június 8-a. Ki ismer Medárdról valami különlegességet? Léna.
Az, hogyha Medárd napján esik, akkor 40 napig csak esni fog.
Így van, pontosan. Június hónapja még a Jézus szíve tiszteletnek is a hónapja. Úgyhogy ilyenkor szoktuk a Jézus szíve litániát imádkozni a templomokban. A múlt héten tanultunk a csodás éremről és a Lorettói litániáról, emlékeztek rá. Most pedig június hónapjában majd fogunk Jézus szívéhez imádkozni, és ezekről a szentekről tanulni. Akkor kezdjük is el, Medárdról mit tudunk? Léna.
Szent Medárd ünnepnapja június 8-a. 475-ben született Szalenszi Franciaországban, meghalt 560. június 8 Nyon, Franciaország. Szent Medárd szentként tisztelt kora középkori frank püspök. Latinul Medardus. Medárd germán eredetű férfi név, jelentése hatalmas, erős, merész. Atya frank származású, anyja gall római nemzetségbeli nemesi családból származott. Szülővárosát egész életében nem hagyta el, itt tanult, itt szentelték pappá. Védőszentje a munkásoknak, napszámosoknak és a méhészeknek.
Miért szoktunk hozzá imádkozni, Léna?
A jó termésért, jó szőlőért, esőért, foglyok szabadulásáért fohászkodnak hozzá, láz, fogfájás ellen kérik oltalmát.
Így van. Tehát a néphagyomány szerint, ha Medárd napján esik, 40 napig esik. A hagyomány szerint a Medárd napján kezdődött a vízözön. Európa szerte időjárási regulák fűződnek ehhez a naphoz, a 40-es naphoz. Emlékeztek-e, hogy milyen történeteket tanultunk, amiben szerepel a 40-es? Nóri.
Például Mózes 40 napig volt fent a Sínai hegyen, amikor megkapta a 10 parancsolatot.
Így van. Nagyon jó. Ügyes vagy, Nóri. Tovább tudunk-e még ilyen 40-es számról? Léna.
Jézus 40 napig böjtölt a pusztában.
Így van, pontosan. Köszönöm szépen. Fruzsi.
Isten 40 napos vízüzen bocsájtott a földre.
Így van, köszönöm szépen, Fruzsi. És Noé megmenekült előle, mert Isten kiválasztotta őt, és ő bárkát csinált, és a bárkába bevitte az állatokat és az embereket, és azok megmenekültek. És ez 40 napig tartott. Nagyon ügyesek vagytok. Utólag született mondai magyarázat szerint pedig egy pajkos táncoló társaság nem hallgatott Szent Medárd püspökre, a püspök intelmeire, ezért Medárd imádságára 40 napos eső mosta szét őket. Tehát ezt is olvastam a hagyomány szerint, felnőtt korában ez történt Medárddal. A Medárd napi népi kalendáriumban ő az utolsó fagyos szent. Tanultunk már a rádióba is, beszéltünk róla, hogy kik a fagyos szentek. Május hónapban vannak a fagyos szenteknek a napjai. Léna?
Pongrác, Szervác, Bonifác.
Így van, pontosan. És még hozzá tanultuk május 25-én Orbán napját, és a legutolsó fagyos szent pedig ez a Medárd. 1703-ban az egriek, Egri Kádár céhnek Orbán és Medárd volt a patrónusa. A szegediek és a göcseiek a termésre is következtetnek Medárd napján. Ha esik, akkor a fű szépen kihajt, a szőlő bőven terem, de a bor gyönge lesz. Hogyan ábrázoljuk a művészetben Medárdot? Nóri.
Püspöki ruhában, úgyhogy a jobb kezében egy pásztorbotot tart.
Így van, köszönöm szépen. Tehát püspökként híres volt rendkívüli jótékonyságáról. A legendák szerint tolvajokat is irgalommal és adományokkal engedte el. Nem büntette meg őket, hanem még adott is nekik valamit, és felkarolta a szegényeket, egész életében segítette a szegényeket. Mit tudunk a legendák eredetéről? Mi történt tehát gyermekkorában? Fruzsi.
Medárd az esőzések védőszentje lett, amihez két fő történet kapcsolódik. A legenda szerint egy hatalmas, kiterjesztett, szárnyas sasmadár kísérte és védelmezte őt. A hirtelen záporoktól és esőcseppektől.
Így van, olyan volt, mint egy esernyő tartott volna a kisgyerek Medárd fölé a sasmadár. Medárd felnőtt korában, amikor egy mulatozókból álló duhaj hangoskodó társaságot nem tudott szép szóval lecsillapítani, imájával 40 napos áztató esőt zúdított rájuk, hogy véget vessen a tivornyáknak. Tehát ezt jegyezzük meg, gyerekek, hogy Medárd napján, ha esik, 40 napig esik. Ha pedig Medárd napján nem esik, tehát szárasság van, akkor 40 napig szárasság lesz. Ezt mindig szokták nézni, az emberek ilyen időjósló is.
Thank you.
Műsorunk második részében Páduai Szent Antalról beszélgetünk. Páduai Szent Antal a szent, aki mindig segít. 1195. augusztus 15-én született, és 1231. június 13-án halt meg. Mit tudunk Páduai Szent Antalról? Kérlek szépen akkor, Bíborka, mondd el a történetét.
Páduai Szent Antalt az emberek szerte a világon a megtalált tárgyak, az eltévedt emberek, a szegények és a betegek védőszentjeként tisztelik.
Miért pont ő? Mit tett, amiért ennyien fordulnak hozzá ma is imáiban?
Szent Antal Portugáliában, Lisszabon városában született 1195-ben. Ez már nagyon régen volt, több mint 800 éve. Akkoriban egészen más volt a világ. Nem volt villany, angtó, sem internet, de egy valami ugyanolyan fontos volt akkor is, mint ma. Az, hogy valaki mit visz a szívében.
Mire vonatkozik ez, hogy mit visz a szívében? Tehát mivel van tele a szíve? Szerintetek, Nóri?
Szeretettel.
Így van, és ez a páduai Szent Antal nagyon nagy szeretettel volt az emberek iránt, pedig nagyon szerény volt, és mégis nagy szeretetet mutatott, és majd ki fog derülni, hogy miért. Fruzsi, te szerinted mit jelent az, hogy mit visz a szívében valaki?
Kedves volt, például segítette a szegényeket, és nagyon jól prédikált.
Így van, pontosan. Majd kiderül a történetből is.
Keresztségben a Fernando nevet kapta. Már gyermekként is komolyan vette a hitet, és gyakran olvasta a Szentírást. 15 évesen belépett az ágostonrendbe, majd később a ferencesekhez csatlakozott.
Nóri?
1221-ben ferences lett, és ekkor vette fel az Antonius nevet.
Így van, köszönöm szépen. Miért lett ferences, szerintetek?
Mert mélyen megérintette őt néhány ferences szerzetes vértanúsága. Ő is olyan életet akart élni, amelyet teljesen Istennek szentel.
Ki volt az a szent, akiről tanultunk, aki megalapította a ferences rendet? Léna?
Assisi Szent Ferenc.
Így van, pontosan, és ő is gazdag fiatal volt, és mindent elhagyott, és Istennek szentelte az életét. Fruzsi említette az előbb, hogy nagyon jól tudott prédikálni. Elrejtett tudós volt. Miért mondom ezt szerintetek? Bíborka.
Antal rendkívül művelt volt, nagyon jól ismerte a Bibliát, és kiválóan tudott beszélni. De eleinte senki sem tudta, mennyire okos, mert alázatosan csendes volt. Egy nap azonban, amikor egy ünnepi alkalommal hirtelen senki nem vállalta a prédikációt, ő lépett elő. A beszéde annyira megrendítette a hallgatókat, hogy azonnal felismerte mindenki. Nem csak szent életű ember, de kivételes tanító is. Innentől kezdve hívták városról városra, hogy beszéljen az emberekhez.
Így van, tehát nagyon jó prédikációkat tartott, szerényen élt, de megtudták, hogy milyen szépen tud beszélni az Istenről, és innentől kezdve mindig sok városba hívták őt. A szeretet hirdetője lett, és a szegények védelmezője. Páduai Szent Antal szavai tömegeket mozgattak meg. Prédikációin több ezer ember gyűlt össze. Nem csak beszélt, hanem cselekedett is. Segítette a szegényeket, védte az özvegyeket, árvákat, és fellépett az igazságtalanság ellen. Sok csodát is tulajdonítottak neki. Ismerünk-e páduai Szent Antalnak egy-egy csodáját? Léna.
Igen. Egyszer például, amikor valaki kételkedett Jézus jelenlétében az oltári szentségben, Antal letérdez az oltári szentség előtt, és a legenda szerint még egy szamár is letérdelt vele együtt, elismerve Krisztust.
Így van, de nem csak a nagy csodák, hanem a kis figyelmességek és az emberség tette őt különlegessé. Mindig észrevette, ha valaki szomorú vagy éhes volt, és mindig segített. Miért segít megtalálni Szent Antal?
Szent Antal halála után hamarosan már szentként tisztelték, és sokan fohászkodtak hozzá, ha valamit elhagytak vagy elvesztettek. Az egyik legismertebb történet szerint egy fiatal szerzetes ellopta Antal imakönyvét, ami akkoriban kézzel írott, ritka kincs volt. Antal imádkozott, és a tolvaj rövidesen visszatért, bocsánatot kért, és visszaadta a könyvet. Ezután kezdték kérni Szent Antal közbenjárását elvesztett dolgok megtalálásában. Ma is gyakran imádkoznak hozzá. Szent Antal, kedves szentem, segíts, hogy megtaláljam, amit elvesztettem.
Jó, akkor ezt most gyakoroljuk, és tanuljuk is meg. Szent Antal, kedves szentem, segíts, hogy megtaláljam, amit elvesztettem. És ezt, hogy megtanulod, és kérdező segítségét, ő közben jár értünk is, biztos, hogy megtalálod azt, amit elvesztettél. De nem csak a tárgyakat lehet megtalálni nála, sokan azt mondták, ő segít megtalálni a békét, a hitet, az utat Istenhez is. Nagyon fiatalon halt meg, mikor, gyerekek? Léna?
1231-ben, 36 évesen halt meg Páduában, Olaszországban. A temetésén több tízezren jelentek meg, ez ritkaság volt a középkorban. Egy évvel halála után szentté avatták, ami szinte példátlan gyorsaság az egyház történetében. A mai napig Páduában őrzik erekéjét, és a bazilika, ahol nyugszik, zarándok hely emberek millióinak.
Így van, pontosan. És én jártam is ott Padovában, Olaszországban, és erekje őrzi az ő állkapcsát, meg a nyelvét. A nyelve maradt meg éppen. Hát a művészi ábrázolásokon néha úgy látjuk, hogy a gyermek Jézus tartja a karjai közt. Ezt a képet életének egyik epizódja magyarázza, amely szerint egy vendéglátója titkon megleste, és azt látta, hogy a kisdeddel beszélget, tehát Jézussal beszélget. Sok képen lehet ezt látni, ezen a képen is, amit hoztam hozzátok ide a stúdióba, épp a gyermek Jézus tartja a kezében, ferences ruhában. De ábrázolják úgy is, hogy kezében liliumot tart. A lilium minek a jele, Léna?
Az önzetlenség és a tisztaság.
Így van. Tehát máskor a kezében, vagy a kebléhez szorítva eleven lángot tart, vagy búzakalászt, annak csodatételének emlékére, hogy egy alkalommal elűzte a veteményt dézsmáló madarakat, más alkalommal pedig ige hirdetésére összecsődült tömeg összetaposta a gabonatáblát, amely mégis dús termést hozott aratáskor. De legfőképpen ezen a képen láthatjuk úgy, ahogy szokták ábrázolni. Egyik kezében Jézus tartja a kis Jézust, másik kezében liliumot, háttérben pedig ott van a padovai bazilika. Érdekességek még Szent Antaltól. Luca.
A világ számos templomában van Szent Antal persely. Ide gyűjtik a hívek adományait a szegények megsegítésére.
Így van, köszönöm szépen. És még Fruzsi?
A mai napig szokás, hogyha valamit elvesztünk, gyorsan így szólunk, Szent Antal, segíts!
Így van, köszönöm szépen. Tehát megtanultuk, hogy Szent Antalhoz is lehet imádkozni, ha elvesztünk valamit, és ha van egy kis pénzünk, a szegényekre szálljuk, minden templomban van Szent Antal persely, megkeressük, és akkor be lehet dobni szépen. És azt tudjátok, hogy az eljut a szegényekhez. És akkor így segítünk mi is az egyházban. Gyerekek, előfordult-e már veletek, hogy elvesztettetek valamit, és imádkoztatok érte? Luca?
Igen, vele már történt ilyet, hogy elvesztettem valamimet, és imádkoztam, és megtaláltam a suliba például a talártárgyakba, hogyha ott vesztettem el.
Jaj, de jó. És akkor még lehet, hogy nem tudtad, hogy Antalhoz kell imádkozni, de most már tudjad, hogy akkor Szent Antalhoz nyugodtan igen, lehet imádkozni. Nóri?
Nekem volt, hogy elvesztettem az egyik füzetemet, és kicsit később, amikor imádkoztam utána, megtaláltam.
Igen, nagyon jó. Én is nagyon sokszor szoktam imádkozni. Én Szent Zitához is, meg Szent Antalhoz is, és akkor meg szoktam találni általában az elveszett dolgaimat.
Thank you.
Műsorunk végén pedig megismerkedünk a szegények orvosával, Batthyány Stratman Lászlóval. Fruzsi, légy szíves, mondd el a történetet.
Batthyány Stratman László nevét nem csak Magyarországon, hanem a világ számos pontján tisztelettel emlegetik. Nem azért, mert gazdag arisztokrata volt, hanem mert nemes szívű, hívő emberként élte az életét. Számára a vagyon nem önmagáért volt fontos, hanem azért, hogy másokon segíthessen vele.
Mikor született Nóri?
László 1870-ben született Dunakilitiben egy régi magyar arisztokrata család gyermekeként. Már kiskorától kezdve érzékeny volt mások szenvedésére, de fiatal éveiben még ő maga sem tudta, hogy mi lesz az igazi hivatása. A családja sokáig nem is számított rá, hogy orvos lesz, hiszen sokáig inkább a természettudományok, a gépek és a technika érdekelte. Később még teológiát és zenét is tanult, és az orvosi egyetem előtt rövid ideig filozófiával is foglalkozott.
Így van, köszönöm. Luca?
Végül mégis az orvosi hivatás mellett döntött, és 1900-ban megszerezte az orvosi diplomáját. Akkor kezdődött az az út, amely Isten szeretetében mások testi lelki gyógyítója lett.
Így lett ő a szegények orvosa. Melyik érzékszervünk gyógyításával foglalkozott Batthyány Stratman László? Léna.
A szem.
Így van. Miután László édesapja meghalt, örökölte a családi birtokot, és ekkor úgy döntött, hogy saját kastélyában kórházat rendez be. Tehát a saját házát, a saját kastélyát úgy alakította ki, hogy odafogadta a betegeket, kórházat alapított.
Először Kitzében, Köpcsényben, ma Ausztriában, majd később Körmenden is létrehozott egy kórházat. Itt nem csak az arisztokrácia tagjait kezelte, hanem ami sokkal fontosabb, a legszegényebb embereket is teljesen ingyen. A környékbeli falvakból messzire jöttek hozzá betegek, mert tudták, hogy nem csak kiváló orvos, de kedves, odafigyelő ember is. Sokszor nem csak meggyógyította a betegeket, hanem ruhát, élelmet, pénzt is adott nekik. Még azokat is ellátta, akiknek nem volt pénzük gyógyszerre, sőt, a gyógyszereket is ő vásárolta meg nekik.
László azt vallotta, a beteg nem csak test, hanem lélek is. Ha a lelkét nem gyógyítom, hiába gyógyítom a testét. Ezért gyakran együtt imádkozott a betegekkel, keresztény könyveket adott nekik, és beszélgetett velük Istenről. Nem csak orvosként, hanem valódi lelki vezetőként, és ott volt az emberek mellett.
Nagyon fontos, ugye gyerekek, hogyha valaki beteg, akkor nem csak a gyógyítás a fontos, hanem a lelki gyógyulás is. Hogy szépen tudjon az a gyerek például imádkozni, vagy segítséget kérni a Jóistentől, és a gyógyulás testben és lélekben egyformán akkor hat. És László erre tette fel az életét, hogy mint vallásos emberként, családapaként nem csak orvos, hanem ilyen lelki vezető is, szinte mint egy pap. Persze ő nem volt pap, hanem orvos volt, de nem csak a testet, hanem a lelket is gyógyította. Elbeszélgetett az emberekkel, kiváltotta a gyógyszerét, például akik szegények voltak, azoktól nem kért pénzt, a műtétért például élelmet adott nekik, vagy például ruhákat adott nekik, úgyhogy segítette a szegényeket. Léna.
Nem csak kórházban élt példamutató életet, hanem saját családjában is. Feleségével, Mária Teréziával 11 gyermeket neveltek fel, és minden nap együtt imádkoztak, templomba jártak, hittan tanultak, otthon is. László saját kezűleg tanította a gyermekeit vallásra, és azt akarta, hogy ne a gazdagságban, hanem a szolgálatban és a szeretetben lássák az élet értelmét.
Szigorú édesapa volt, de szeretetteljes, és mindig a példamutatásban hitt. Gyermekeinek gyakran mondta, a jóság nem hangos szó, hanem halk cselekedet. Utolsó évei és boldog ávatása. Tehát ő még nem szent, csak boldog, de a boldog ávatás az a szenté avatásnak az első lépcsőfoka. Élete végén súlyos betegséggel küzdött. Szenvedéseit türelemmel viselte, és sosem panaszkodott. Halál előtt is így imádkozott. Uram, ha neked így tetszik, legyen meg a te akaratod. 1931-ben fiatalon 61 évesen halt meg. Halála után sokan imádkoztak közbenjárásáért, és több gyógyulás is történt, amit neki tulajdonítottak. 2003-ban Szent II. János Pál pápa boldoggá avatta őt, és azóta a hívek Boldog Battyány Strassmann Lászlóként kérik közbenjárását. Különösen a betegek és az orvosok védő szentjeként tisztelik őt. Érdekességek róla.
Minden nap szentmisén vett részt, még akkor is, ha korán reggel operált. A műtétek előtt mindig imádkozott.
Saját magának nem fizetett orvosi díjat, így gyakran a saját vagyonából tartotta fenn a kórházat.
Az emberek még halála után is levélben írtak neki kéréseket, mert úgy hitték, ő az égben is meghallgatja őket.
Így van, a közbenjárását kérték halála után is. Kiknek a védőszentje tehát Szent Medárd? Fruzsi.
A méhészek.
Így van, Luca.
Munkások védőszentje.
Így van, pontosan. Nóri.
Meg még a napszámosaké is.
Így van, köszönöm szépen. Aztán Páduai Szent Antal, kinek a védőszentje?
A megtalált tárgyak, az eltévedt emberek, a szegények és a betegek védőszentje.
Így van. Batthyány Strassmann László, kiknek volt az orvosa?
Szegények.
Így van, szegényeknek az orvosa. Műsorunk végezetével pedig mondjunk el egy imát Páduai Szent Antalhoz.
Imádság Szent Antalhoz. Megtört és alázatos szívvel fordulok hozzád, szomorúak vigasztalója, Szent Antal. Téldre hullva kérlek, tekints szenvedéseimre, s ama súlyos keresztre, amelyet hordozok. Jöjj segítségemre, aki mindenkin segítesz, ha hozzád folyamodik. Könyörög érettem Krisztus úrunknál, Szent Antal, aki hűszolgája vagy.
Mit tagadhatna meg ez az igazságos bíró te tőled, bizalmas barátjától? Azért erős párt fogom, arra kérlek, eszközöld ki mindenek előtt bűneim bocsánatát, hogy a kívánt segítséget bajomban annál könnyebben elnyerhessem. Nyerj meg hallgatást ügyemben, hogy a szentjeiben csodálatos Istent itt, e földön, s az örökké valóságban dicsérhessem és magasztalhassam.
Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Múra Ferenc a Rabember fiai címírásának második részét, majd Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Regea Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adás vendége Pintér Szilvia életmód tanácsadó és terapeuta, aki segít abban, hogyan érőzzük meg egészségünket, és hogyan érezzük magunkat jól a kánikula idején is. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk arról, hogy pedagógus képzés, továbbképzés, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá az EKK-n. Bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Megalázott, és hagyta, hogy éhezz. Aztán mannával táplált, melyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek, hogy megtud, nem csak kenyérrel él az ember, sokkal inkább azzal él az ember, ami az Úr szájából jön. Olvasom a mózesi törvényben. Az Eledel saját létének feláldozásával táplálja mások életét. Így Jézus is. Aki élt, halt értünk, ételünké italunká teszi önmagát, hogy teljesen egybeforjunk ő vele, és ő benne egymással. A testi táplálékot mi asszimiláljuk magunkba. A szent áldozásban épp ellenkező az irány, Krisztus hasonlít minket önmagához. Mi az igazi szent áldozás? Krisztus gondolataival való töltekezés, Krisztus érzelmeitől való földgyulladás, Krisztus hasonmásának kiverődése szemen, homlokon, ajkon, beszéden, szereteten, szíven, életen, az egész életen, az egész emberen. Nem kívánhatjuk, hogy Krisztus akarjon ránk hasonlítani gondolkodásban, erkölcsben, érzésvilágban. Így az áldozásnak csak úgy lesz értelme, ha kiváltja és segíti azt a folyamatot, amely Krisztushoz hasonlóvá tesz minket. Akinél ez a hasonlulási folyamat éveken, évtizedeken át áldozásai ellenére sem mutatkozik, ott hiányzik a szentségvételéhez szükséges őszinte szándék. Jézusom, azért veszem szentségedet, hogy egyesüljek veled. Fölfogásomat összhangba hozom a tiéddel. Szolgálatodra akarok állni. Terveid eszköze akarok lenni. Hangunk csengjen egybe. Érzésvilágunk legyen rokon. Tekintetünk találkozzék azon, ami mindkettőnket érdekel. És egyesülni akarok benned minden embertestvérrel. Küzdelmével, gyötrelmével, aggodalmával és győzelmével. Elesése fájdalmával, fölkelésével, örömével és reményével.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak.